Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk a János írása szerinti evangélium második fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgálókhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk: most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában. Így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, pénteken leszedtük a karácsonyfát. A díszeket dobozba raktuk, szépen minden a helyére került, mármint arra a helyre, ahol az év nagy részében tartózkodik, lenni szokott, a szekrény tetejére gondosan elcsomagolva. Mikor álltam a létrán és raktam fel a dobozt, akkor meg is jegyeztem hangosan, hogy már csak 10 hónap és újra előkerülnek ezek a díszek, hiszen adventtel majd megint kezdjük felvizíteni a lakást. Elgondolkoztam ezen a bedobozoláson, mi az, amit ilyenkor elcsomagolunk. Csupán azok a kellékek, amelyek a karácsonyhoz hozzátartoznak, amelyek jobb hangulatot varázsolnak az otthonainkba. Vagy ahogy a karácsonyi műsorban is szó volt róla, azoktól a jelképektől veszünk ideiglenes búcsút, amelyek a karácsony lényegéről szólnak. Nem dobozolunk-e be ilyenkor, és teszünk a polcra olyan dolgokat is, amelyeknek ott kellene lennie a hétköznapjainkban. És nem maradnak esetleg elől olyan dolgok, amelyeknek a dobozban lenne a helyük. Mi van a dobozban? Mit kell a szekrény tetejére tennünk? Vízkereszt egyik fő igéje, a kánai mennyegző története, Jézus első csodája. Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában segíthet bennünket ez az ige. Érdekes történet ez az első csoda leírás. A történetet olvasva sokan sokféle dolgot látnak benne, mindegy igazolásként a saját gondolataikra. Katolikus testvéreink Mária közbenjáró szerepét hangsúlyozzák a kánai mennyegző története kapcsán. Annak az igazolását látják benne, hogy lám-lám, hát itt van a példa, hogy Mária közben járt valamilyen ügyben, Jézus járt. Valóban ez történik, közben jár Jézusnál, mert az esküvőn elfogyott a bor. De vajon tényleg ez a történetnek a lényegi mondani valója? Ez a történetnek a középpontja, Mária közben járásáról szól ez a történet? Vagy ott van a Jézus visszaszólása Máriának, amikor azt mondja: vajon én rád tartozik ez, vagy te rád, asszony? Amiben ugye a kamaszok mit látnak, hogy vissza lehet szólni a szülőnek is, bátran vissza lehet, hiszen Jézus is megtette felesel az édesanyjával. De a történet a bort kedvelő számára is megnyugvást ad, hiszen Isten csak nem veti meg a jó bort, hogyha az első csodája Jézusnak itt a földi működése során az volt, hogy a vizet borrá változtatta. Amikor Dani még kisebb volt, és kapott egy doboz legót, akkor mindig az volt a legelső feladat, hogy elővettük a leírást, és a leírás alapján szépen összeraktuk azt az adott dolgot, mondjuk egy tűzoltóautót. Aztán, ahogy nőtt, és mostanában már nem azokat a dolgokat rakja össze azokból a kis darabkákból, hanem saját maga kreatívkodik, saját maga talál ki dolgokat, járműveket főleg, és azokat megépíti ezekből a kártyákból. Csak hogy ugye nem használ fel minden egyes elemet, feleslegessé válik nagyon sok elem, néha pedig a dobozok tartalmát is összekeveri, és akkor a 2-3-4 féle LEGO játékból lesz egy valami, és marad egy csomó fölösleges darab. Ami a legózásnál a kreativitás, az a teológiában nem ennyire pozitív dolog. Ha valaki csak egy-egy történet részletét emeli ki, és azt a maga szájéző szerint magyarázza, akkor sokszor, ahogy a Megó esetében is, fölöslegessé tesz a történet, fölöslegessé teszi a történet más részeit. Esetleg összerak olyan dolgokat, amik nem együlé tartoznak, amik nem egymáshoz tartoznak. Mai szakasszal kapcsolatban egy igen tetszetős összerakást találtam a készülésem során. Ami úgy igazából, hogyha elgondolkozom ezen a történeten, akár nekem is eszembe juthatott volna. Ugye ott voltak ezek a tisztálkodásra szánt kővedrek, amire Jézus ugye szolgáknak utasítást adott, hogy töltsék meg őket vízzel. Tisztálkodási szokás szerint voltak ott, tehát a tisztulás, a megtisztulás céljait szolgálták. Jézus az ezekben lévő vizet változtatja át borrá. És akkor eszünkbe juthat, hogy hát igen, az utolsó vacsora, Jézus azt mondja a borra, hogy ez az én vérem, az új szövetség vére, és tudjuk azt, hogy az úrvacsora az a megtisztulást, a lelkünknek a megtisztulását, a bűnöktől való megszabadulást mutatja ennek a pecsétje. Minden mellett, hogy nem tartom lehetetlennek ezt az összekapcsolást, János evangéliumát olvasva nem biztos, hogy a leírás szerint ez az összerakható legójármű, ez a tűzoltóautó. Hiszen János az egyetlen az evangélisták közül, aki nem említi meg a szereztetési igéket az utolsó vacsorán. Csak annyit említ, hogy volt egy vacsora, ahol ott volt Jézus is, és a tanítványai is. És talán ismerjük a történetet, volt tisztítás, de a lábmosás története van leírva János evangéliumában azon a helyen, ahol Máté és Lukács az utolsó vacsorát mutatja be, ahogyan az meg is történt. Ez nem azt jelenti, hogy János ne ismerte volna az utolsó vacsora a szereztetési igéit, hogy nem tartotta volna fontosnak, nagyon is ismerte a lényeget, a 6. fejezetben meg is említi, de ő a kánai mennyegző történetével nem az úrvacsoráról szól. Nem ez van a történetben. Pedig ez olyan jó lett volna, mert lehetne erről még hosszan beszélni, hogy a megtisztulás és ilyesmi, és hogy 600 liter volt az a víz, amit átváltoztatott borrá, nem kevés mennyiségben, pohárban. Tehát, hogy bőségesen nárad az Isten kegyelme, az Isten bocsánata. De hát nem erről szól a történet. Ezt egyébként sokkal egyszerűbben is megállapíthatjuk, mint az eddig elmondottak, elég elolvasnunk az utolsó mondatot. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványait hittek benne. Ebben tehát nincs szó közbenjárásról, nincs szó kamaszkorról, nincs szó a borról, a bor magasztalásáról, még az úrvacsorára sem történik utalás. Így jelentette ki dicsőségét. Ez a történet mondani valója. Ezért írja le János ezt a történetet, hogy ezt elmondja, hogy így jelentette ki Jézus az ő dicsőségét, az ő istenségét. A történet egész egyszerűen erről szól. Így kell nekünk is olvasni, hogy ez Jézus dicsőségéről, isteni hatalmáról szóló történet. De azért ne elégedjünk meg ennyivel, mert ha Isten igéjéről beszélünk, akkor tudjuk azt, hogy annak mindig van minket is érintő mondani valója. Mi ennek a történetnek a mondani valója mi számunkra? János evangéliumának a második fejezetének elején áll ez a történet. Az első fejezetben olvashatjuk az úgynevezett prológust, vagy bevezetőt, ami egy jól ismert szakasz. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és így tovább. Az első fejezetnek a második része az arról szól, hogy Jézus tanítványokat gyűjt. Nem is akárhogy kezdődik ez a történet, hanem úgy, hogy keresztelő János az ő saját tanítványai közül kettőnek azt mondja, rámutat Jézusra, hogy ő az Isten báránya. És ez a két tanítvány, akik közül az egyik, András, ő elhiszik ezt, elindulnak Jézus nyomában, elkezdik követni Jézus, még beszélgetnek is vele útközben. Aztán arról olvasunk, hogy ez az András, ez találkozik a testvérével, Péterrel, és elújságolja neki, megtaláltuk a Messiást. Tehát itt már egészen nyilvánvalóan tudja András, hogy kivel is áll szemben, hogy kicsoda Jézus. Gondoljunk bele, még akkor mondja ezt ki, amikor nem történt semmilyen csoda. Amikor Jézus nem gyógyított meg még senkit, amikor nem volt ott az 5000 ember megvendégelésének története, nem volt semmi, ami bizonyította volna az ő számukra, hogy Jézus a Messiás. Mégis azt mondja András Péternek, megtaláltuk a Messiás. Később egy másik tanítvány, Nikodémus, aki csak lazában kapcsolódik valószínűleg a 12-höz, ő is azt mondja, ő már Jézushoz szól, hogy te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Ha ezeket a nevezzük így bizonyságtételeket nézzük, akkor az derül ki, hogy a tanítványok tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy kicsoda Jézus. Annak ellenére, hogy egyetlen csodát sem tett. De hát milyen az ember, megtalálja a Messiást, és mit vár? Azt, hogy bizonyítsa is be, hogy tényleg ő az. Az embernek, a tanítványoknak, még Máriának is, Jézus anyjának bizonyíték, bizonyosság kellett. Ezért van az, hogy ezen az esküvőn, ami nem tudjuk, hogy kinek az esküvője volt, és az zárójelben jegyzem meg, hogy van ilyen elvetemű gondolat, hogy ez Jézusnak az esküvője volt, és azért hitták meg rá, nyilván. Nem tudjuk, hogy kinek az esküvője volt, nem tudjuk, hogy miért hívták meg Máriát, nem tudjuk, hogy miért hívták meg Jézust, pláne nem tudjuk, hogy miért hívták meg Jézust a tanítványaival együtt. De tényleg az esküvője volt, nem hiszem. És ebben a helyzetben nagyon is fura Máriának a tény megállapítása. Akkor oda megy Jézushoz, nincs boruk. Hogy Mária ezt honnan tudta, ez nem derül ki. Lehet, hogy ő is ivott, az olyan furcsának tűnik. Lehet, hogy Jézusnak vitt, az meg még furcsának tűnik. Nem tudjuk. Kiderült a számára, hogy nincs bor, oda megy Jézushoz, és elmondja, nincs boruk. Jézus pedig nagyon is jól érti a célzást. Mert nem egyszerűen tény megállapításról volt itt szó, hanem Mária célozgatott Jézusnak. Mária kér. Mit kér? Nem volt kér. Hanem azt kéri Jézustól, hogy bizonyítsa az ő isteni hatalmát, hogy végre nyilvánuljon meg, nyilatkozzon meg, mutatkozzon meg az, hogy kicsoda ő. Mária tudta, de te mutassa meg. Mutassa meg az egész világ számára, Názaréth az abban a korban nem azt jelentette, hogy 50-60-an összegyűltek, hanem ott aztán jó néhány száz ember együtt mulatott egy hétig. Mutassa meg mindenki számára, hogy ő világ világossága, hogy ő a testélet ige. Honnan tudjuk azt, hogy Mária egyszerű tényközlése, hogy nincs boruk mögött, ez van? Jézusnak a válaszából, mert mit válaszol Jézus? Vajon én rám tartozik ez, vagy te rád asszony? Nem jött még el az én órám. A kamaszoknak mondanám, hogy az itt álló asszony kifejezés egyébként abban a korban és abban a kultúrában az édesanyának járó legszebb megszólítás volt, tehát ez itt nem egy ilyen asszony, ahogyan a magyarban ezt használjuk. Jézus tehát nem visszaszól, ugyanakkor egészen határozottan elmondja, hogy az Isten döntései, akarata, beleszólása a mi életünkben nem azon múlik, hogy mi mit kérünk, hogy mi mit akarunk. Még akkor is így van ez, ha Jézus utána csodát tesz. De nem akkor és nem úgy teszi, ahogyan Mária szeretné. Még Jézus édes anyjának sincsen beleszólása az Isten döntéseibe. Nyilvánvalóan a tanítványok is hasonló várakozással álltak ott, várták azt, hogy Jézus megmutassa az ő isteni hatalmát. És valljuk be, hogy mi is nagyon sokszor vagyunk ezzel így. Várjuk azt, hogy Isten megszólaljon egy bizonyos helyzetben. Bizonyítékot várunk, és szeretnénk azt, hogyha Isten éppen azokat a dolgokat adná meg, amit mi megrendelünk tőle. De Isten nem egy kívánságautomata, ahova ha bedobjuk a fillérjeinket, akkor kiadja a helyes megoldást. Akkor minden úgy történik, ahogy mi szeretnénk. Az új hatodikos hittankönyvben Csengével olvastuk a héten egy történetet, aminek egy rövidített változatát hoztam most el. Egy nagy család nyaralni indult az osztrák hegyekbe. A telepakolt kocsival csak estére érik el a szerpentines részt, amit szerettek volna még világosban megtenni. A gyerekek nyűgösek, az apa ingerült, az anyuka ideges a késés miatt. Mi is jöhetne más, mint egy defekt. Gyerekek, csomagok ki, pótkerék fel, csomagok gyerekek vissza. Még egy óra késés. Útra kelve a szállás felé azt kérdezgetik, miért pont velük történik ez? A faház tulajdonosa izgatottan fogadja őket, és kezét az ég felé emelve mondja nekik, hogy milyen hálás Istennek, hogy megérkeztek. Hálás, kérdezi az apa, hol volt ilyenkor Isten? A tulajdonos ránéz és így szól. Ezek szerint nem hallották, hogy mi történt néhány órával ezelőtt. Megmozdult a hegy, és rengeteg sziklatömb lezúdult az útra, illetve szakadékba. Csak most fejezték be az eltakarítást. Ha jól gondolom, önöknek éppen arra kellett volna haladniuk, ahol ez a szörnyű tragédia történt. Imádkoztam magukért, hogy ne legyenek még ott. Azt gondolom, nem csak kitalált, hanem valóságban is nagyon sok ilyen történetet tudnánk akár mi is elmesélni. Kisebb-nagyobb csodák, amelyeket korábban tragédiának láttunk, aztán kiderült, hogy így kellett történnie. Mert az Isten útjai nem a mi útjaink. Ő nem a mi akaratunkat nézi, hanem minket néz, mert szeret bennünket. Mária és a tanítványok lehet, hogy sürgették volna Jézust, de Jézus nem az ő akaratukat nézte. Nem a hamis elvárásaiknak akart megfelelni. Ő nem ezért jött, hanem azért, hogy Isten dicsősége megjelenjen ebben a világban. Megjelenjen úgy, ahogyannak meg kellett jelennie. Sokan azt mondják, hogy nem kellett volna Jézusnak meghalni a kereszten. Sokkal jobb lett volna, ha még tanítást adott volna, ha még egy 50-60-70 évig itt a Földön él, és elmondja ezeket a tanításokat. De nem. Jézusnak nem ezért kellett eljönnie ebbe a világba. Jézusnak a Golgotai kereszten kellett meghalnia, hogy az Isten dicsősége megmutatkozzon. A karácsonyi dobozba bele kell raknunk minden elvárásunkat, minden hamis elvárásunkat az Istennel kapcsolatban, és nem csak a szekrény tetejére kell felrakni, hanem jó messzire ki kell dobni. Sokkal jobban tesszük azonban, ha a poszt tetejéről levesszük azt az útmutatót, ami valóban megmutatja nekünk az Isten dicsőségét. A katolikus iskolában januártól kaptunk egy termet, és a vándorlásunk, a folyamatos vándorlásunk terembe ez megszűnt, és elkészült az új rész, és oda átköltözött az egyik osztály, aki korábban a könyvtárban volt. A könyvtár szobát kaptuk mi meg, most még könyvtárként nem üzemel, mert össze-vissza vannak a könyvek. Tartottuk az órát, és hirtelen szükség lett egy Bibliára, és egyszerűbb megoldásnak találtam a telefonomon való kikeresés helyett, hogyha gyorsan nézzünk egy Bibliát, Vígség katolikus iskolában csak van valami Biblia a könyvtárban. Volt is, elég magasan a polc tetején, úgyhogy felálltam a székre, nyújtózkodtam, kicsit levettem, és lefújtam a port arról a Bibliáról, ami ott volt. Ha az Isten akaratát szeretnénk tudni, ha az ő tanítványai szeretnénk lenni, ha hamis elvárások helyett kíváncsiak vagyunk arra, hogy Isten mit készített el számunkra, akkor vegyük le a polcról, és foroljuk le, és használjuk minél többet azt a könyvet, ami róla szól, ami elmondja nekünk a lényeget. Figyeljünk arra is, hogy ne a magunk igazolását akarjuk meglátni a szövegben, hanem nyitott szívvel hallgassuk, amit ő mond nekünk. Így legyen, imádkozzunk. Mennyi értelmű, hálát adunk neked, hogy te Jézus Krisztusban megváltót küldtél ebbe a világba. Köszönjük, Urunk, hogy a megváltás a miénk lehet. Köszönjük, hogy te megmutattad dicsőségedet ott a Golgotai kereszten, amikor letettél minden bűnt, amikor elvetetted a mi bűneinket. Kérünk téged, Urunk, és hadd tudjunk ebben hinni. Hadd legyen ez a hitünknek a középpontja. És kérünk, hogy te vezess bennünket, hogy meglássuk a te igédben az igazságot, mert a te igéd igazság. Légy velünk, Urunk, légy velünk az előttünk álló héten, légy velünk abban, hogy valóban tudjunk odafigyelni rám, valóban a te utadon tudjunk járni. Erre segíts bennünket, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.